Dicsértessék a Jézus Krisztus! Olaj Anett
és Fejér Gabi
vagyunk, és az Életre Valók műsorunk, amely havonta jelentkezik csütörtök reggelente, most egy különleges karácsonyi kiadással jelentkezik önöknél, karácsony másnapján. Jézus Krisztus születésnapját ünnepeljük, és a Mária Rádió mai speciális témája a vértanúság a 21. században. És amikor én ezt olvastam, mint az Életre Valók műsor egyik szerkesztője, akkor felkiáltott bennem az a gondolat, ami nagyon régóta foglalkoztat, és persze lehet, hogy mindenki minden szentnek maga felé hajlik a keze, és mivel én az életvédelemben és a meg nem születettekkel és a válságterhesekkel, válságban levő családokkal foglalatoskodom, és rájuk gondolok a legtöbbet az elmúlt években, a saját családomon kívül. És lehet, hogy emiatt van az, hogy én ezt nagyon magamra vettem a Jelenések könyvéből, azt a részt, amikor a mártírok serege ott áll a trón mellett, ha megengedik, akkor pontosan felolvasom. Ekkor a vének közül az egyik megszólított, azt kérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Így válaszoltam. Te tudod, uram? Ezek a nagy szorongatásból jöttek, magyarázta meg. Ruhájukat fehérre mosták a bárány vérében. Ezért állnak Isten trónja előtt, s éjjel-nappal szolgálnak neki a templomában. A trónon ülő közöttük lakozik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé. A nap nem égeti őket, sem másfajta hőség. Mert a bárány, aki a trón közepén áll, legelteti és élő vizek forrásához tereli őket, az Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet. Szóval én több évvel ezelőtt megfogalmaztam magamban azt, hogy azok a bár megkereszteletlenül meghalt, de mégis teljesen a mártíromság jegyeivel meghalt kis magzatok, akikre valamilyen pillanatnyi zavar miatt a szüleik nemet mondanak, ők igenis aztán egy nagyon nagy közbenjárók lesznek, ahogy ezt nagyon sok magán kinyilatkoztatásból és személyes történetből ismerhetjük, ahogyan, mint például nekem is, az abortált magzatommal kiépült egy kapcsolat, egy találkozás, amelyben megtudhattam azt, hogy ez a kislány évek óta imádkozik és erőfeszítéseket tesz azért, és Istennél közben jár azért, hogy én végre felnyissam a szememet, egyrészt erre a fölösleges bűntudatra, ami persze termékeny, mint bűnbánat, de fölösleges, mint bűntudat, és mint önmagam körül forgás, és az ördögi sugallatokra való figyelés úgy fölösleges. Másrészt pedig arra, hogy igenis lépjek a gyógyulás, a másoknak adás, és a tovább lépés felé, hogy megértsem azt, hogy ők igenis élnek, vannak teljesen valóságosan, és közben járnak értünk esendő szüleikért. Tehát, hogy én egy picit úgy érzem, hogy a mártírseregeket gazdagítja az ártatlanul meghalt, a méhben meghalt gyermekek serege, akik, hát kimondani is őrület, de 55 millióan halnak meg évente a Földön, körülbelül abortuszban. Tehát ezt már előző műsorainkban is elmondtuk, hogy a világon és Magyarországon is a vezető halálok minden úgymond népszerű betegség fölött, tehát a daganatos, a szív- és érrendszeri betegségeket megelőzi azoknak a száma, akik abortuszban halnak meg a Földön. És nagyon fontos arra gondolnunk, ezek a kis vértanúk ott állnak Isten trónja előtt, esedeznek értünk, megbocsájtottak nekünk, megértették azt, hogy milyen sötétség borult ránk, amikor ezt a döntést meghoztuk, és arra várnak, hogy tovább lépjünk. És van egy nagyon-nagyon szép történetünk, amihez nem kellett külön vendéget hívnunk a stúdióba, mert hogy Gabi élte át ezt, és ami nagyon szorosan ide kapcsolódik egyrészt karácsony misztériumához, amikor egy 14-5 éves szent életű zsidó lány az életére leselkedő veszélyek ellenére befogadja a méhébe szeplőtelenül Isten fiát, úgyhogy ő maga sem fogja fel azt, hogy mi is történik most valójában, és hogy is lesz ez, és hol van a messiásnak járó dicsőítés és öröm, és a világon szétáradó kegyelem, és mégis teljesen vakon, Istenben bízva végigcsinálja, ha lehet ilyen csúnyán mondani, a 9 hónapot, és aztán tökéletes boldogságban elfogadja azt, hogy neki egy istálló barlangban kell megszülnie Isten egyszülött fiát, és ő ott fénylik a jászolban, és utána menekülniük kell Egyiptomba, étlen szomjan, és ezt a teljes ráhagyatkozást, és ezt a gyakorlatilag mondhatjuk a mai szóval, hogyha nagyon keresünk egy terminust, hogy ezt a krízis terhességet csodálatosan végig viszi Mária ezzel a nyugodt, békés hittel, ahogyan mi őt láthatjuk, akár a Szentírás, akár az egyházi hagyományokban. És itt kapcsolódik egyrészt Karácsonyhoz Gabi története, amit majd megkérek, hogy mondjon el nekünk, illetve ami gyakorlatilag az egész műsor ötletét létrehívta, a lelki adoptálás műve és imája, amikor egy számunkra ismeretlen válságban lévő meg nem született gyermeket fogadunk imáinkba, és lelkileg örökbe fogadunk, és imádkozunk érte úgy, hogy elfogadjuk, hogy Isten tudja csak, hogy mi van ezzel a gyermekkel, hogy fog megmenekülni a földi életre is, és hiszünk abban, hogy az imák célba érnek. Úgyhogy Gabi, arra kérlek, hogy ezt a karácsonyi és lelkiadoptálós történetet, ami életet gondolom egyik legfontosabb motivuma, meséld el nekünk.
Nagyon szívesen és örömmel mesélem el. Mint a bemutatkozásokban már többször is mondtam, hogy 7 gyermekünk van, de azt még egyszer sem mondtam el, hogy a legkisebb gyermekünket úgymond készen kaptuk igazi ajándékként, mivel hogy van 6 saját gyermekünk, és a 7. gyermekünknek nem mi vagyunk a vér szerinti szülei. Azért is kapcsolódik ez nagyon Karácsonyhoz, mert mi 2011 karácsonyán kaptuk meg őt, akkor került hozzánk. Kicsit messzebbről kezdődik. Tehát összeházasodtunk a férjemmel, és szépen sorba jöttek egymás után a gyerekek, és ezért igazából föl sem merült bennünk az örökbefogadás. Mikor a legkisebb gyermekem is már elmúlt 2 éves, és én tudtam, hogy nem lehet több saját gyermekem, akkor a Jóisten elkezdett dolgozni a lelkembe. Azt éreztem, hogy valamit szeretne tőlem, hogy valamit vár tőlem, amit még oda adjak neki. Ezt nagyon sokáig elhesegettem magamtól ezt az érzést, és úgy gondoltam, hogy ez valószínű kísértés, és hogy megvan én nekem a saját feladatom, a dolgom, feleség vagyok, édesanya, és hogy mi többet tehetnék még ennél. Csak egy idő után, egy pár hónap után kezdtem el úgy komolyan gondolkodni ezen, amikor nem hagytak békén ezek a gondolatok, és akkor kezdtem el életemben először március 25-én a Pálos Szikla templomban lelki adoptálást. Fogadalmat tettem, hogy egy veszélyben lévő magzatot 9 hónapig úgymond hordozok lelkileg, és imádkozom azért, hogy a szülei vállalják őt szeretetben, és hogy így ugye megszülethessen egy család. Szóval amikor egy pár hónap múlva elmertem hinni, hogy ez nem kísértés, hanem a Jóisten küldi ezt a vágyat a szívembe, és hogy lehet, hogy tényleg szeretne valamit tőlem, akkor elindult a fantáziám, és mindenféle fantasztikus dolog jutott eszembe, hogy elmegyünk majd misszióba a családdal, vagy abortusz elleni küzdelem, ugye az is már akkor nagyon bennem volt, hogy én a kórházakba elmegyek, és ott mindenkit le fogok beszélni, és az egyik tervem a másik után bebizonyosodott, hogy nem az, amit a Jóisten vár tőlem. Mindig azt éreztem, hogy falakba ütközök. Elkezdtem teljesen kétségbe esni, hogy most akkor tulajdonképpen mit vár tőlem a Jóisten, és hogy mit kell tennem. Nagyon lassan megint hónapok teltek el, nagyon türelmes a Jóisten hozzám, ez látszik ebből is. De rájöttem arra, hogy hát ezt a Schönstattiaknál hallottam, egy Bianco csekket kell kitöltenem. Anélkül kell igent mondanom arra, amit a Jóisten szeretne tőlem, hogy tudnám, hogy mi az. Utána megint egy elég hosszú idő volt, amíg ezt meg tudtam tenni. Ugyanis rémesnél rémesebb képek jöttek elém, hogy mik fognak történni velem, a családommal, és hogy ezt én végig fogom tudni csinálni. Azon az őszön elmentem Medjugorjébe az egyik gyermekemmel, és ott Medjugorjébe a szűzanya megmutatta nekem, megtapasztaltam azt, hogyha igent mondok az Isten tervére az életemben, még ha nem is tudom, hogy mi vár rám, akkor egy hatalmas boldogság és békesség fog beköltözni a szívembe. Igazából ott Medjugorjéba kezdődött el, hogy igent tudtam mondani. Végül a végső igent. November vége felé volt egy lelki nap, Budaörsöm, és ott tudtam meghozni. A lelki nap végén az volt a feladat, hogy a szűzanya korsójába mindenki dobja be azt a kérést, hálát, amit szeretne odaadni a szűzanyának, és akkor én egy papírlapra annyit írtam rá, hogy igen, és így dobtam be a korsóba ezt a papírlapot. Nagyon vártam a fejleményeket, mert tudtam, hogy december 18-án fog Schönstatt városába odaérni ez a korsó, és ott az oltárnál elégetik ezeket a leveleket. És hát december 19-én, másnap megérkezett a válasz az én igenemre. Ugyanis kaptam egy e-mailt, amiben annyi volt csak írva, hogy egy kislány családot keres, egy Down-szindrómás kislány, az is benne volt a levélben, tehát egy Down-szindrómás kislány családot keres, mert a szülei ott hagyták a kórházba.
A születésekor.
A születésekor, igen. Hát ezt nem tudom jobban kifejezni, abban a pillanatban éreztem, hogy ez nekünk szól, nekem szól, a családunknak, és hogy itt a válasz az igenemre. És hát mondanom se kell, hogy ugye december 24-én telt le a lelki adoptált kisbabámnak is az imája, és még egy harmadik jelet is kértem a Jóistentől, amit megadott, ugyanis abba az adventbe, én az advent első napjától kezdve minden nap azért imádkoztam, hogy valóságosan megszülethessen hozzánk a kis Jézus karácsonykor. És ezt minden nap belefoglaltam az imámba. Tehát amikor én ott december 19-én elolvastam ezt a levelet, akkor én biztos voltam benne, hogy ezt a kislányt nekünk ült a Jóisten. Azt is tudtam, hogy egy végtelen nagy ajándékot kaptunk ezzel. A szeretetét éreztem azáltal, hogy én mindenféle szörnyűségeket képzeltem el, hogy mi az, amit ő szeretne tőlem, és végül a legnagyobb ajándékot adta nekem, mert tudta, hogy a legnagyobb vágy bennem mindig az édesanyai vágy volt. Ekkor kaptuk a kislányomat, akit végül is először december 23-án láttam a kórházba. akkor volt 9 napos. Január 18-án tudtuk hazahozni a kórházból, mivel volt egy műtéte, amit még át kellett esnie. De december 27-től már minden nap én látogattam a kórházba, és ott voltam mellette.
Számomra az a döbbenetes, ahogy amikor elolvastad ezt az e-mailt, azt ugye amikor először mesélted nekem ezt a történetet, akkor bennem egyből az volt, hogy hát jó, igen, te úgy érezted, de hogy mit szólt a családod. És az döbbenetes volt számomra, hogy mit szólt a családod.
Hát igen, tehát én amikor elolvastam ezt az e-mailt, egy hihetetlen nagy boldogságérzés lett bennem. A férjem éppen otthon volt, délután volt, és egy szerelő volt nálunk. Úgyhogy nagyon-nagyon nehezen bírtam ki azt a körülbelül 1 órát, amíg elment a szerelő. És ahogy elment, oda mentem a férjemhez, és mondtam neki, hogy kaptam egy e-mailt, és hogy egy újabb kis babánk lesz. Én úgy gondolom, vagy úgy érzem. És elolvastam neki is, és az első, amit mondott, hogy igen. Tehát, hogy őt ugyanúgy megérintette, és azt mondta nekem, hogy akkor most hívjuk fel azt a telefonszámot, ami ott van az e-mail alján. És lényegében tényleg 1/2 órán belül felhívtuk a telefonszámot. Így tudtam már, ugye 4 nap múlva már meg is tudtam nézni. Azt még hozzátenném, hogy azért ezt nem ketten döntöttük el. Tehát este, minden este imádkozunk a gyerekekkel, és az esti imánál elmondtuk nekik. Megkérdeztük őket. Inkább úgy mondanám, hogy megkérdeztük őket, hogy mit szólnának, hogyha lenne egy kis testvérük még. És minden gyerekem igent mondott hatalmas, nagy boldogsággal, és nagyon várták. Egyedül az éppen akkor kamasz fiam tette fel azt a kérdést, hogy nem vagyunk elegen eddig, úgy finoman. És utána különben érdekes, hogy annyira, nekik annyira bensőséges kapcsolatuk lett, tehát nagyon, nagyon szerették egymást, vagy szeretik egymást.
Nagyon-nagyon köszönjük. Azt hiszem, hogy karácsonyhoz nem tudnánk szebb történetet meghallgatni. És hát az, hogy tényleg a legnagyobb mélységekből hoztad ezt elő nekünk. Számomra, tehát nem szabad ezt sehogyan sem magyarázni, meg levezetni. Én igazából így a lelki adoptáláshoz, meg ahhoz, ahogy te ezt végigkísérted ezt a kislányt, mielőtt fizikailag a családotokban megérkezett, azt, hogy mennyire megszentelt már az a 9 hónap is, amikor még nem látjuk az embertársainkat, ezeket a kisbabákat. Én kigyűjtöttem azokat a legegyértelműbb szentírási mondatokat, amelyek úgy, egyszerűen szavakba öntik és elmondják azt, hogy a Jóisten a fogantatás pillanatától gondolja azt, hogy az emberi élet egy ajándék, és hogy ő egy ugyanolyan személy abban a pillanatban, ahogy ez a férfi és ez a női sejt egyesül, teljesen függetlenül attól, hogy mi emberek mit gondolunk erről a dologról, mennyi róla a tudásunk, és mennyi a szívünkben éppen a kegyelem. Ugye hát a legeslegismertebb ezzel kapcsolatban az Jeremiás könyve első fejezetében, mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Vagy pedig ugye a Zsoltárok könyvében többet is találunk, így a 71. Zsoltárban. Születésem óta rád támaszkodom. Anyám méhétől te vagy oltalmazóm. Szüntelenül rólad szól dicséretem. Vagy a 22. Zsoltár. Már anyám ölében is rád voltam utalva. Anyám méhében is te voltál, Istenem. És a Bírák könyvében is. Az, hogy már gyakorlatilag a hivatásunkat is, ugye a személyiségünkkel együtt megkapjuk, fogantatásunkkal. Bírák könyve 16. fejezet. Borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek szentelt názír voltam már anyám méhében is. Én ezekkel a szentírási idézetekkel szeretném zárni ezt a nagyon ünnepi és nagyon bensőséges műsort, amit Gabi hozott az életünkbe, és kívánom azt a rengeteg áldást, ami így az advent után a megszületéssel zuhan a családokra, hogy érezzük is a szívünkben is, és áldott pihenőnapokat kívánunk az év végére. A legközelebbi rendes adásunk az január 2-án csütörtök reggel lesz, 8 óra 30-tól a családi blogban, akkor jelentkezünk az életre valók rendes adásával. Hogyha bármilyen észrevételük, felajánlásuk, kérdésük lenne, akkor az életrevalók@mariaradio.hu e-mail címen elérnek minket, Gabit és engem, illetve postai levél útján pedig a Mária Rádió posta címén a Gogol utca 28. Kérjük a borítékra, írják rá, hogy életre valók műsor. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak, és a műsorunk legvégén mindig elmondjuk a lelki adoptálás imáját, ami azt hiszem most kétszeresen is hálaadásként is szól Istennek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram Jézus, édesanyád Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott rólad, kérlek téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet te magad rendeltél számára. Amen.
Isten áldja önöket.